Kedves hallgatóim! Januári utolsó előadásunk alkalmával egy kicsit vázoltam azokat a történelmi előzményeket, amelyekről a jelen alkalommal szeretnék beszélni. Jelen alkalom az tulajdonképpen azt jelenti, hogy arról akarunk egy kicsit eszmét cserélni, hogy mi is történt közelmúltban a világ valuta rendszerében. Az következett be, hogy Kína óriási mértékű követelésállományokat halmozott fel dollárból, mert ugye olyan nagy volt az országnak a külkereskedelmi többlete, és ezzel egy kicsit ilyen rókafogta csuka eset alakult ki, mert hogy Egyesült Államok valutájának a értékébe, hogy így mondjam, érdekelt lett Kína is. Érdekelt lett, hogy az ne értéktelenjen el. Pedig hát, ha egy országnak a valuta helyzetében állandó deficit van, az elméletileg és elvileg annak a valutának az értékcsökkenését kellene, hogy jelentse. Na de egy ilyen helyzetben az egyik valuta értékcsökkenése a másik valuta érték emelkedését jelenti, és akkor a kínaiak hosszú ideig nem akartak arra ráállni, hogy ők a dollárral szembe felértékeljék a yuant, mert akkor a saját termelőiknek a export érdekeltsége, piacon való, hát kiterjedt forgalmazása, hát talán visszaesett volna, mert nem hozott volna annyit már a kínai termelőknek, nem, mivel a kínai ipar fejlesztése, foglalkoztatás fejlesztése, az fontos gazdasági érdek volt, ezért szépen a kínai jegybank is felvásárolta a dollár követeléseket úgy, ahogy ezt az előző alkalommal kicsit átgondoltuk, hogy mit is csinált egy olyan ország, aki nem akar, hogy a termelőinek az export érdekeltsége azért csökkenjen, mert a valutájuk felértékelődik. Tehát ezt Trump annak idején kifejezetten úgy fogalmazta meg, hogy Kína manipulálja a valutáját. Hát ha így veszük évtizedeken keresztül a fejlett országok Európában is manipulálták, hát mert ők is felértékelték a német márka a második világháború után körülbelül négyszeresére értékelődött fel, mint ami volt eredeti dollár Deutschmark arány annak idején. Tehát azért mondom, hogy tulajdonképpen Kína nem tett semmi ellenséges lépést, csak egyszerűen nem akarta a saját exportőreinek a helyzetét rontani, és ezért sok ezer milliárd dolláros exporttöbletre, illetve ennek következtében tartalékra tett szert. Ezekből aztán a kínai állam szuverén alapokat képezett, és ebből olyan mértékű beruházásokat tudott megvalósítani külföldön, mint ez a bizonyos Sejemút beruházások, meg Afrikába felvásárolt területeket, bányákat, földeket, stb. Tehát azért mondom, hogy volt azért ennek jó felhasználási lehetősége, de az biztos, hogy így, mint a Megbilincseltek című filmben egy néger és egy fehér raba, akik közösen szökik meg, ez egy nagyon izgalmas film volt, de sok évtizeddel ezelőtt talán van még, aki emlékszik rá, de hát ha nem, akkor csak annyit biztos mindenki megértett, hogy nem tudnak egymás nélkül boldogulni. No tehát ezért Kína szeretett volna, és mai napig is szeretne, és ez irányban lépéseket is tesz, egy önálló valutarendszert, nemzetközi elszámolásokra alkalmas valutarendszert létrehozni. Na már most, ha azt nézzük meg, hogy egy ilyen alternatív valutarendszernek milyen lehetőségei vannak, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy közben egy másik folyamat ment végbe, ebben most nem meg részletesen bele, mert ez egy külön előadást igényel, az úgynevezett kriptovaluták elterjedése, de mindenki hallott arról, hogy van olyan, hogy bitcoin, meg stablecoin, szóval vannak ilyen, meg ethernet, ezek ilyen számítástechnikai eszközökkel, komputerek útján, segítségével létrehozott valuta elszámoló egységek, amelyek közvetlen kapcsolatot teremtenek a szállítók, az ügyfelek között, tehát a vevő és eladók között, annélkül, hogy az ország jegybankjának erre hatása lenne. Na most ez is egyfajta lökés volt arra, hogy itt valamit tenni kellene, különösen a kínaiak számára, akik roppant módon nem kedvelik, ha valamit nem tudnak ellenőrizni. Na de hát Isten igazából ezt a fejlett országok jegybankja is ezt szeretik, vannak is ebben most erőfeszítések, hogy hogy lehet a kriptovalutákat szabályozni, nemrég jelent meg Magyarországon is erre vonatkozó nemzeti banki szabályozás. Na, tehát azért mondom, hogy a technikai haladás is ebbe az irányba hatott, hogy valamit itt változtatni kell a nemzetközi elszámolásokon is, az országon belül is persze, természetesen lehet ennek jelentősége. Nos, hát milyen irányba gondolták ezt megvalósítani? Például olyasmit, hogy az egyes országok egymással swap egyezményeket kötnek, amelyben a valutáik egymásra való cserélését rendezik. És ha erről megállapodnak, akkor ki a saját valutájába fogja megkapni, a másik országban pedig a saját valutájába fizeti az illető a vásárlásokat, és ilyen clearing jellegű, illetve hát ilyen swap jellegű megállapodásokban két oldalon lesz rendezni. Tudják, sőt, ezt multilaterálisan is meg lehet csinálni. Kína ma már 39 országgal van olyan megállapodásban, hogy van ilyen swap egyezményük. Tehát ez már nemzetközileg is kiterjedt, hogy a yuan valuta felhasználható ezekben a nemzetközi elszámolásokban, és nem kell hozzá dollár. Világosan, egyszerűen fogalmazva, egy afrikai országtól vesz nagyon fontos nyersanyagot, vagy esetleg egy arab országtól olajat, akkor nem dollárral kell fizetnie, hanem ha van ilyen megállapodás, akkor egyszerűen yuannal tud fizetni. Nos, kérem szépen, ez a megoldás, ez a BRICS országok körében került elsősorban felszínre. Kik azok a BRICS országok? A BRICS egy olyan betűszó, amely Brazília, Russia, India, China és South Africa nevének, tehát ezek angolul a Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika kezdőbetűjéből tevődik össze, tehát ezekre az országra vonatkozóan van egy együttműködés, egy elég szoros együttműködés. Múlt év őszén volt egy fórumuk, BRICS országok üzleti fóruma, amelyen maga Putyin elnök is részt vett, és elmondta, hogy igen, folyik ilyen munka az országok egy csoportjában, és ők a ezen országok a föld lakosságának a 41%-át teszik ki. Ezek az országok bizonyos értelemben ilyen de-dollarizálás koalícióját alkotják, és hát próbálják megkerülni a dollárrendszert. No, ez még nem olyan nagyon fejlett, de mindesetre, hát, bocsánatot kérek, 2022-ben erről már komoly, magas szintű nyilatkozatok hangoztak el. Lehetne egy olyan megoldás is, egy ilyen nemzetközi platform létrehozásánál, hogy egyfajta kosárvalutát hozzanak létre. No kérem, itt most megint vissza kell utalnunk arra, hogy a kosárvaluta gondolata már a Bretton Woods-i rendszer után is felmerült, mert amikor a Triffin felvetette a dilemmáját, hogy ez nem jó, hogy egy ország deficitjétől függ a világ kereskedelem nemzetközi valutával való ellátása, hiszen, hogy így mondjam, akkor a kevésbé versenyképességtől függ a többi versenyképesebb. Ennek következtében javasolt, hogy hozzanak létre egyfajta nemzetközi valutát, ez volt az SDR, de mi tudjuk már, mint hogy nagyon kevesen vagyunk, akik ezzel foglalkozunk, de annyit bárki tudhat, hogy az SDR valuta nem töltötte be ezt a világvaluta szerepet, hiszen kereskedelembe, magáncégek közé nem került sok országok közötti elszámolásokra. Vagyis tulajdonképpen ez csak egyfajta hitelviszony szétterítésére szolgál, ebben most nem mélyedek bele, mert már erről is jó emlékezetem szerint részben beszéltem előadásaim során, másrészt pedig messzire vinne technikai részletekbe, akkor fogadják el tőlem csak a hallgatók azt, hogy az SDR, amit nem lehet csak országok közötti elszámolásba felhasználni, de kereskedelemi forgalomba már nem kerülhet, tehát az nem azért nem igazán igazi valuta. Tehát a nemzetközi kereskedelem valutája, ahogy ezt az előző alkalommal elmondott előadásomban is hangsúlyoztam, 60%-ban még mindig dollár. Tehát egy ország nemzeti valutája tölti be a nemzetközi valuta elszámolás szerepét. Nos, tehát ez a javaslat, amin most dolgoznak, hát Természetesen mindezt én innen Magyarországról egy kis vidéki számítógép végpontról figyelve csak úgy tudom követni, hogy látom, mit írnak erről a szaklapok. Nos, a szaklapok azt írják, hogy igen, van egyfajta érdeklődés egy ilyen projekt iránt, és itt arra utalnak a különböző szerzők, hogy Szaúd-Arábia például 50 évvel ezelőtt az USA-nak a szövetségese volt a petrodollárok teremtésében, ugye amiről már múlt alkalommal beszéltem, hogy dollárban nominálták a kereskedelmet, ami az olajjal kapcsolatos volt, így aztán mit tudom én, mondok egy példát, hogy a franciáknak is dollárba kellett fizetni, nem fizetettek frankba a továbbiakban az olaj importért, hanem dollárt kellett fizetniük, és ez nagyon megnövelte a dollár iránti keresletet, megerősítette a dollár pozícióját. De hát ez egyszerűen az olajországnak az a döntése volt, ami minden nemzetközi szerződésnél lehetséges, hogy meghatározom, hogy milyen valutanembe kérem. Ha ebbe kérték, akkor ilyen valutát kell hozzá szerezni. Na tehát ez a petrodollár ilyen értelemben egy nemzetközi szervezetnek, az OPEC-nak a döntése volt, és ezek az országok ezek után, hogy így mondjam, dollárt kaptak érte, amit a franciák, németek, hollandok akárki fizetett, de dollárt, és ezek a dollárok kerültek be a nemzetközi bankokba, és ezeket petrodollároknak hívták, mert ezek nem az amerikai kereskedelem során keletkeztek, hanem az arab országok és más országok közötti kereskedelem során. No hát, ilyesmire gondolnak, hogy egyfajta kosárvalutának lenne ilyen szerepe, csak hogy álljon meg a menet. Mert azért akkor, amikor ezt a petrodollárt létrehozták, akkor azért az azt jelentette, hogy aki fizetett, annak tényleges dollárt kellett elővarázsolnia az adott ország a jegybankjában. Mondjuk teszem azt, franciákról van szó, ugye? Csak példakép mondom, hogyha a francia jegybanknak jó nagy dollár tartaléka volt, tehát akkor a francia országban arab olajat vásárolnak, aki frankkal fizetett annó dacumál érte, annak dollárt kellett adni a jegybanknak, mert most már csak abba tudott elszámolni az arabokkal. Na de a kereskedelem effektív valutája a mikroegységek között mégiscsak az amerikai dollár volt. És nem az SDR, ahogy előbbiekben mondtam. Tehát egy petro alapon álló valamilyen valuta létrehozásának az lenne a feltétel, hogy a kereskedelmi forgalomban is ezeket alkalmazzák. Na most nem lehetetlen egy olyan platform létrehozás, ahol elszámolási célra ezt alkalmaznák, hiszen, mint mondtuk, ha multilaterális clearingeket hoznak létre országok között, akkor annak lehet egy ilyen mesterséges valuta az elszámoló egysége. Tehát nem egy lehetetlen dolog ez, de hát azért még ettől egyelőre messze vannak ennek a részleteinek a kidolgozása, ha egyáltalán tovább folytatódik, és nem lesz egy zsákutca, minden esetre még csak folyamatban van. Na most az USA-nak természetesen nem áll érdekében a saját valutájának a kiszorítása a nemzetközi kereskedelmből, hiszen USA a világ legnagyobb adósa napjainkban, és hát azért ne felejtsük el, az USA a legnagyobb katonai hatalom a világon mind a mai napig. Nos tehát, minden esetre Kína, amelyik, ahogy mondtam, rakétaszerűen növekedett, és 17 óta különösen 17-18-19-ben kezdtek ezzel foglalkozni, 19-ben el is kezdődött ez a projekt, hogy a dollár mellett a yuan is legyen nemzetközi valuta. De hát azért megismétlem a korábban talán már említett számokat, hogy a nemzetközi forgalomnak csak 3%-a, nemzetközi tartalékoknak csak a 4%-a yuan. A dollár megfelelők ugye ennek sokszorosai. Az viszont tény, hogy a nemzetközi kereskedelmi valutaként már a jent megelőzte. Tehát mindesetre terjed a nemzetközi forgalomba használata. Legalábbis, ami az ázsiai viszonyokat illeti, e tekintetben már a nagyon fejlett, világ legfejlettebb országai közé tartozó Japánt is meghaladja. Azonban mivel a tőke liberalizálás még mindig messze elmarad az elvárásoktól, Ezért ezekre a területekre teljesen valószínűtlen, hogy kiterjedjen a ilyen nagyon nagy sebességű a yuan használata, és így az összforgalomban a részesedése szerény maradt, tehát nemzetközi valutaként még nem valószínű. Hát a japánok, illetve a kínaiak, a japánok azok ugye konvertibilisek minden értelemben, de a kínaiak a tőkemozgásokat korlátozzák. Nos, ez, hogy a yuan, egyébként csak azért említem meg, mert hogyha valaki véletlenül olvas valami esmét, akkor azzal is szembe találja magát, hogy érdekes módon az amerikaiak renminbinek hívják a yuant. Tehát nem tudom, miért van ilyen két névhasználat a nemzetközi gyakorlatban, de van, tehát ha amerikai forrást olvas, akkor renminbit fog olvasni valaki, hogy mi a helyzet vele a nemzetközi forgalomban. Nos tehát, hogy lehet ezt a valutát a nemzetközi forgalomba bevinni, ahogy említettem, ilyen swap egyezmények formájában már most is benn van, de hogy a szerepe hogy fokozható, hát ez egy érdekes kérdés, és az ember elgondolkodik, hogy vajon a többi valuta hogy viszonyul hozzá. Akkor döntő aránya van a dollárnak, akkor felvetődik a kérdés, hogy vajon ezt hogy fogadják mondjuk a amerikán kívül, akinek nyilván ez nem érdeke, de az is kérdéses, hogy hogy fogadja a renminbi vagy yuan előretörését Amerika, de emellett mondjuk Anglia, japánok vagy Dél-Korea, akik a legjelentősebb nemzetközi kereskedelmi partnerek. Az USA se volt ellenséges, a britek meg kifejezetten támogatták a yuan nemzetközi szerepének a növelését, nyilván arra számítottak, hogy a gazdasági kapcsolatai Kínával így bővülnek, és minden ország számára az a fontos, hogy ő is tudjon az exportba előrelépni, ő is tudjon eladni, és hogyha jól tud vásárolni a kínaiaktól, akkor miért ne? Még az angolok is, pedig hát a font volt ugye a második legfontosabb valuta, japánok és dél-koreaiak is hasonlóan pozitívan álltak hozzá. Az USA, ahogy mondom, nem volt különösebben ellenséges eddig, korábban, mert azért nem félt a konkurenciától, mint ahogy említettem, mert a forgalom döntő része szabad tőkeáramlással volt kapcsolatos. És abba még Kína ugye nem rúg labdába. 70-es években a forgalom 90%-a kapcsolódott áruseréhez, napjainkban 90%-ánál is több bonyolódik a nemzetközi valuta elszámolásokban, dollárban. Hát azért ez majd változhat még, de mindesetre gyorsan nem következik be, tehát a dollár szerepének a visszaesése. Így úgy tűnik, hogy egy olyan világrendszerrel nézünk szemben, amelyben egy egymást kiegészítő, egymással kapcsolatban álló kettős valuta övezet jön létre. Persze, ha visszagondolunk ugye arra, amire az elmúlt előadásban utaltam is, hogy volt azért ilyen korában a transferábilis rubel elszámolások, de hát ugye ezek a transferábilis rubel elszámolások, ezek nem rendelkeztek közvetlen kapcsolattal, átválthatósága a transferábilis rubel nem volt átváltható dollárra. Ez egy nagy különbség lenne, mert a mostani elképzelések szerint feltétlenül biztosítani kellene a két valuta rendszer közötti átjárást. Ahogy már említettem, Kínának mintegy 39 ország jegybankjával van ilyen swap egyezménye, ami a jegybankok közötti megállapodás, és ez több mint 1500 milliárd dollár értékű renminbire vonatkozik, vagy yuanra vonatkozik. Ehhez Kínának feltétlenül kell dollártartalékokkal is rendelkezni, hogyha szükséges valamit átváltani. De úgy, hogy a közben mégse oldja fel a tőkemozgási korlátozásokat, csak egy ilyen megoldás esetén látható valamilyen keret. Nos tehát, Kína ilyen formában a két rendszer közötti kapcsolatban megoldhatja valutájának a dollárra való átváltását elsősorban oly módon, hogy a nemzetközi fizetések bonyolítására, például Hongkonggal, mint offshore központtal kapcsolatot tud tartani, és így módon mindenképpen tud, sok offshore center van, offshore központ van, ahol lehetséges dollárt venni, és ahol a a yuanért is adnak. Nos tehát, ez egy megoldás lehetne, amit nagyban elősegítene, és ez még egy kiegészítő gondolata a mostani előadásunkhoz, nagyban elősegítene Kína valutájának, a yuannak a digitalizációja. Kína programjában mindenképpen szerepel ez a lépés. Nagyon nagy mértékben előre haladtak már a hazai kísérletezések. Egyelőre azt emelik ki a források, amelyeket olvastam, hogy elsősorban a hazai célokra uhatják felhasználni. A kínai jegybanknak az a gyakorlata, hogy manapság ezeknek az országrészeknek, tartományoknak nagy részében be is vezették már a digitális valutát. Tehát az a helyzet, hogy ez egy általános törekvés a mai világban, hogy az országokban az általam már korábban említett kriptovaluták terjedése miatt is felvetődött, hogy az egyes országok jegybankjának át kell térnie elektronikus formára is, tehát az a bankjegy, amit a kedves hallgató a kezébe fog, hogyha fizet egy boltban vagy a piacon készpénzzel, az természetesen jegybankpénz, és ez a jegybankpénz bankjegy formájában csak a Nemzeti Bank által kibocsátott értékpapír lehet. De ez megvan, hogy így mondjam, testi formájában is. Na most, hogyha ezt ugyanúgy, mint ahogy a bankok által adott lehetőséget a kártyafizetésre, bárki a Nemzeti Banknál vezetett számlával rendelkezve fel tudja használni fizetésre, akkor az már egy digitális pénz lenne. Ha ilyen pénz lenne, ez nagy mértékben elősegíthetné a nemzetközi terjedését, és ahogy ezt már utaltam rá, Kínának van Hongkonggal, Tajfölddel és az Arab Emirátusokkal egy olyan multilaterális, digitális platformra vonatkozó elgondolása, amelyet így módon nagyon könnyen tudnának végrehajtani. Úgyhogy összefüggésben van tehát a hazai digitális program haladása, amit már nem lehet csak úgy egyszerűen pilot programnak, tehát kísérleti programnak tekinteni, mert ugye eddig azt mondták, hiszen a 23 tartományból már 15-be be is vezették. És ezért ez a modern technológián, az úgynevezett elosztott főkönyvi technológián, amit az ilyen kriptovaluknál, láttáknál alkalmaznak, a Bitcoinnál vagy Ethernetnél, ez ugyanezen az alapon áll, ez azt jelenti, hogy végig lehet követni a pénz mozgási folyamatát. Nos, tehát itt egy kis probléma van. És pedig az, hogy akkor a központ a te valamennyi lépésedet nyomon tudja követni. Most a kínaiaknál, hogy így mondjam, ez nem kérdés, hogy a kínai jegybank, hogyha ilyen technikai lehetőség van, akkor ezzel él, és valóban a nagy testvér gondosan figyeli az embereit. Ezzel szemben Amerikában még sok felvetés van ilyen jellegű személyiségi jogok probléma miatt, és ezért ott csak egy kongresszusi döntés tudná ezt a folyamatot előrevinni, pedig Amerikában is szó van már az amerikai valuta digitalizációnak előrehaladása, nem fogják tudni ezt elkerülni, hogyha a világon mindenütt előre halad ez, és minden, majdnem minden jegybankba folynak ilyen kutatások, de még éppen a közelmúltban olvastam a Banque de France-nak az ilyen jellegű kutatásait. Nyilvánvaló, hogy ez az euróövezetre és a világ többi részére is kiható folyamat lesz, amiből előbb-utóbb majd az Egyesült Államok se tudja kivonni magát. Ez tovább fogja fokozni a világvaluta rendszerének kettészakadását, ami izgalmas és remélhetőleg nem válik más területen is szakadássá, hanem csak egyfajta regionalizálódásnak a jele lesz a világban. Bízzunk benne, hogy csak ennek, és nem valami szörnyű, háborús konfliktussá fajuló megosztottságnak, mint ahogy ennek annak idején a transferábilis rubel, KGST országrendszer és a konvertibilis valutájú világ és az USA között a 60-as években ez az atomháború veszélyét vetítette lehetőségként előre. Reméljük, hogy ez megmarad a kereskedelmi kapcsolatok terén. Azt hiszem, hogy ezért mindnyájunknak imádkozni kell. Köszönöm a figyelmet.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.